Ismerje meg Balassi Bálint kalandos életét, az első reneszánsz költő, vagyis az utolsó trubadur, féktelen és buja szerelmi életét, a haragjaiban határt nem ismerő nagyúr konfliktusait és kérlelhetetlen harcait, a legfinomabb ízlésű humanistát. Olvassuk Benkő László legújabb könyvének, történelmi kalandregényének főszövegében. Aki hajdan csak az irodalom órán olvasott vagy hallott Balassiról, egészen új képet kap róla. Egy szabad szellemű, korlátokat nem ismerő ember képét, aki 1554-ben az ország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú főrangú családjában született. A felvidéken akkor mindennaposak voltak a török beütések, de az apja mindig méltó választ adott ezekre, és mindent meg is tett, hogy később fia is harcos vitézember legyen. De vajon mi terelte Balassi Bálintot az irodalom és a zene felé? Erről is beszélgetünk Benkő László íróval.
Valamikor én se tudtam róla sokkal többet, mint amit az iskolába tanultunk. Az biztos, hogy ez a Balassi és az a Balassi, aki ő valójában volt. Abba a korba írtam, az 1500-as évek második felébe, ami egy nagyon hektikus korszak volt a magyarság számára is, de azt hiszem, hogy a török, az oszmán birodalom terjeszkedése miatt az Európa számára is.
Mennyiben határozta meg Balassi életét az édesapja? Az, hogy az apja ki volt, hogy mit tartottak róla, mit tartott róla az uralkodó?
Balassi János párbajra járt a törökkel, nem törődött azzal, hogy Bécs, a császár, illetőleg a császári nomenklatúra, vagy a pozsonyi urak mit mondtak, hogy mit szabad, mit nem szabad. Őt nem érdekelte az, hogy a törökkel jelenleg békét kötöttek, hiszen a törököt se érdekelte, a Gyepü mentén élő csapatokat, illetőleg végeket se érdekelte, hogy éppenséggel békeidőszak van, vagy nincsen békeidőszak. Egymást kihívták különböző párbajokra, általában ilyen halálig menő párbajokra. Balassi Jánost Bécs nagyon-nagyon nem szerette, ő pedig nagyon-nagyon nem orientálódott Bécs felé. Amikor ugye abban a korban az volt a divat, hogy vagy főúri udvarokba helyezték el az éppen felcseperedő fiú gyermekeket, akik a családnak az örökösének számítottak, mint például itt Balassi Bálint is. Az volt a divat, hogy elhelyezték őket ilyen főúri udvarokba, aprócként tanulgatták a mesterséget, megtanulták a szokásokat, megtanultak nyelveket, iskolába vagy oskolába jártak, de az igazán nagy urak, mint például amilyen Balassi is volt, vagy a dobók, ők Bécsbe küldték a gyermekeiket tanulni, de ettől Balassi János óckodott. Inkább azt mondta, hogy saját maga neveli, tanítja egészen kiskorától a fiát, és elmagyarázza neki, hogy hogy folyik az élet, hogy folyiknak a harcok a végeken. Később ez a Balassi János féle keményfejűség hatott ki oda, hogy Balassi Bálint egyszerűen képtelen volt beilleszkedni az udvarnak a nagyságai közé.
Miben ment szembe az apja akaratával? Hogyan állt a tanuláshoz?
Úgy tűnik az rendelkezésünkre álló anyagokból, hogy Balassi Bálint egy meglehetősen öntörvényű kisfiú volt. Ez azt jelenti a mai gyerekeknél, hogy azt tanul, amit szeretne, ami érdekli. És gyermekkorában sokkal jobban érdekelte őt a harcos pásztoroknak az élete, az életmódja, a magatartása, a meséik, őt ez fogta meg leginkább. Nem volt egy szófogadó gyerek. Az már kevésbé tetszett Balassi János úrnak, az édesapjának. Ugye amikor végre 10 éves korában elküldte Nürnbergbe, ugye annak idején Norimbergának hívták még ezt a várost, tanulni. Ő egy 4-5 évre szerette volna a fiát oda elküldeni a legjobb iskolákba, és az egyik üzleti partnere, egy német üzleti partnere szponzorálta ott a gyereket végig, hát végig ebben az egyetlen egy évben. Hogy aztán miért hozta haza, arra a könyv választ ad, de egy biztos, hogy az apai indítatású tanítatásait Balassi Bálintnak gyakorlatilag be is fejeződött, és egy év alatt, mint tudjuk, túlzottan sokat tanulni nem lehet. Az biztos, hogy a srác nagyon szerette a nyelveket, nagyon fogékony volt a nyelvek iránt, de nagyon fogékony volt különféle művészeti ágak iránt. Már kisgyerek korában is a dalok, a versek őt megfogták. Sőt, 10 éves korában megpróbált németről magyarra fordítani különféle verseket, megfelelő kritikával is illeték miatta, de nem adta fel. És ő valószínűleg már ekkora korban elkönyvelte magában azt, hogy az élet egyik jelentős vonulatának fogja tekinteni, akár a verselést, akár a dalszerzést. És amikor ő elérte azt a 15 éves kort, ami annak idején már ugyan fiatal felnőtt kornak számított, akkor kikunyerált magának egy lantot. És azzal a lanttal megtanult azon játszani, és lant kísérettel adta elő ezeket a verseit, amivel aztán később, mint hogy a könyv is mutatja, meglehetősen nagy sikert aratott a Szeddik nem körében.
Elég komoly rész van a regényben arról, hogy hogyan viszonyultak Balassihoz a nők, és hogy ő ezt hogyan fogadta. Ez mind így volt, ahogy le van írva, vagy ebben van fikció?
A Balassi családnak volt egy nagyon hűséges szolgája, aki később aztán erről írt egy könyvnek megfelelő kis feljegyzése. És ő elmondta, hogy a Balassi, amikor felserdült, fiatalember és erdőt, rendkívül jóvágású, magas, jó megjelenésű, olyan fiatalemberré vált, ami gyakorlatilag a hölgyeknek az rendkívüli módon tetszett. És ő erre rá is jött, hogy ő tetszik a nőknek, és ezt fejelte még meg a rendkívül szép lantjátékával, nagyon szép énekhangjával, és azzal, hogy ő gyönyörű, szép, szerelmes verseket is tudott írni, ha akart, az a később írt természetesen másfajtákat is, de ő tulajdonképpen a női szépséget, a női szépség idealizált fokát kereste, és a szerencséjére meg is találta nagyon sok helyen, gondoljunk Erdélyre, vagy gondoljunk Krakkóra, Lengyelországra. Sajnos aztán a legutolsó, az igazi nagy szerelem egy Dosonczi Anna nevű hölgy, aki egy ungnadbárónak, illetőleg akkor már grófi címet kapott, volt a felesége. Hát az ő szerelmük így nem teljesedhetett, sőt, nagyon-nagyon csúnya véget is ért, de nem akarom a poént itt leülni, mert ez benn van a könyvbe.
Azért érdekes, hogy nagyon sokáig nem akar elköteleződni, és akkor, amikor meg igen, akkor meg nem biztos, hogy a legjobbat választja.
Ez így van. Ugye, ő nem akart elköteleződni, mert katona akart lenni. Gyakorlatilag végvári, nem vitéz akart lenni, hanem kapitány. Többször fordult kapitányságért, de mivel ő volt a renitens Balassi és a renitens Balassi familiának az a tagja, aki egyáltalán nem rejtette vég alá, hogy ő bizony császár ellenes, és ő bizony idegen király ellenes, mert ő neki magyar uralkodó kellene, és nem véletlenül támogatta ugye Bátorit, aki a lengyel királyá lett aztán, az erdélyi Bátorit, és úgy gondolták, hogy Balassinak nem adják meg még a kapitányságot se, ami egy fokkal magasabb volt, mint a hadnagyi. Ő világ életében, hogyha ezt veszük, hadnagy maradt. Viszont hadnagyként is roppantul jól érezte magát, mert pontosan azt tehette, amit az édesapjától, meg a végvári vitézektől megtanult. Eger környékén harcolt, Egerben lakott is sokáig. Az biztos, hogy a legutolsó választása az tényleg nem volt egy jó választás. Szerintem akkor kezdte úgy érezni már Balassi Bálint, hogy kezd kifutni az időből. Aztán ugye a történetből is kiderül, hogy Dobó Krisztina az nagyon szerette a pénzt, nagyon szerette a vagyont, nagyon szeretett gazdálkodni, értett is hozzá, csak sajnos a saját édes fiát nem szerette annyira, hogy foglalkozzon is vele, és előállt az a különös helyzet, hogy Balassi Bálint volt egyszerre az édesapja is, és az édesanyja is a Jánoska nevű fiának.
Benkő Lászlóval beszélgettünk Balassi Bálint az Istentelen Magyar című történelmi kalandregényéről, ami a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.